אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
תהת מבעל הסולם עיר השבועו בשום. A Matan Tóra című cikk, a Tóra megkapása, 7-es pont, mondják az oldalszámot a Kabbala tanulmány című könyvben. 7-es pont. Kabbala TV-n keresztül kérdéseket föltenni a kiválasztott kérdése fülezetével lecke során. De itt jönnek a kabbalisták és megkérdezik, miért nem lettünk mi megteremtve ennek az összeolvadásnak a magasztos állapotában az első pillanatok kezdve? Mi az oka annak, hogy a Teremtőnek a teremtés munkájával és a Tórával és a parancsolatokkal kell minket terhelnie? És erre a kabbalisták azt válaszolják. Az, aki abból a szikemben nem az övé, az fél a másik arcába tekinteni. Mindez azt jelenti, hogy az, aki megeszi és élvezi a barátja munkájának a gyümölcsét, az fél a barát arcába tekinteni, mivel a barát munkának a gyümölcs, mivel általa egyre megalázottabbnak érzi magát, ameddig el nem veszti az emberi formáját. És mivel az, amely a Teremtő tökéletességből terjed ki, nem lehet hiányos, a Teremtő megadta nekünk a teret, hogy mi saját magunk elnyerhessük a magasztosságunkat a Tórában és a parancsolatokban végzett munkákon keresztül. Ezek hatalmas mélységű szavak, és én már elmagyaráztam azokat Ari Életfa című könyvével, amelyet a Panim Meirotu Masbiro című címmel jelent meg, és a 10 fiat normájának a leírása a barit. Itt pedig majd elmagyarázom őket röviden, hogy érthető legyen, tegyen mindenki számára, 8-as pont. Mindez hasonló ahhoz, amikor egy gazdag ember magához vett egy embert a piacról, megetette azt, aranyat és ezüst adott neki valami mindenféle vágyott dolgot, és minden nap megteszi ezt vele, és minden alkalommal és végezetül a gazdag ember megkérdezi, mondd meg nekem, az összes kívánságot teljesült-e? Másik azt válaszolta, nem teljesült az összes kívánságom, mert az lenne a legkellemesebb, az lenne a legkellemesebb, hogyha mindazt a dolgot, amit megszereztem volna, az a saját munkám alapján jutná hozzám, és nem rajtad keresztül. Tehát nem a te kezedből kellene ezt megkapnom. És akkor a gazember azt mondta neki, ebben az esetben nincs az ember a világban, aki képes lenne a vágyadat teljesíteni. És ez egy természetes dolog, mivel egyrészt nagyobb élvezeteket él át, azáltal, hogy egyre több ajándékot kap a másikról, de másik oldalról pedig nehéz az ember számára, hogy elviselje a szégyent azért a jóságért, amely a gazdag ember elhalmozza őt. Mindez azért van, mert van egy természetes törvény, hogy a megszerző türelmetlenséget és szégyent érez az ajándék miatt, amit a sajnálból kapott. És innen terjed ki a második törvény, hogy senki nem lesz képes kielégíteni a barátjának a teljességében a szükségletét, mivel legvégül nem lesz képes megadni neki a saját tulajdon érzetének a természetét és formáját, mivel a kívánt tökéletesség csak ezen keresztül érhető el. De ez csak a teremtményekre vonatkozik. A teremtő szempontjából mindez teljesen lehetetlen és elfogadhatatlan. És ez az oka annak, hogy a teremtő felkészítette számunkra a Tórában és a parancsolatban végzett kemény munkát, és erőfeszítést, hogy magasztosságunkat mi magunk hozzuk létre, mivel akkor ez a boldogság és élvezet, amely teremtőtől eljut hozzánk, azaz minden, ami bele van foglaltatva a vele való összedolvadásban, ami saját tulajdonunká lesz, amely saját erőfeszítésünk keresztül érkezik el hozzánk. És akkor tulajdonosként érezzük majd magunkat, amely nélkül nem létezhet a teljesség érzése. Kérdések, mondja, kérdések. Nincs kérdés? Naniv? Mit jelent az, hogy erőfeszítést rakni erre a dologra? Az, hogy a teremtő minden megad a teremtett lénynek, hogy a legjobb állapotot érhesse el. És nyilván mi az ő munkának vagyunk az eredménye. Ez azt jelenti, hogy mi kapnakarás vagyunk, hogyha ő nekünk annak a vágynak megfelelő mindent, amit ő megteremtett. Tehát ő megteremtette a vágyat, megadta az érzést, hogy mi történjen, de addig, amíg mi ezt önálló nem tudjuk használni, nincs teremtett lény. Tehát annak érdekében, hogy a szabadságunkkal, a függetlenséggel élni tudjunk, hogy valóban ne kelljen szégyenkezni, és meg tudjuk érteni, hogy miért létezzünk, hogy mindent a vágyunknak megfelelően tudjunk megszerezni. Tehát ez azt jelenti, hogy valójában nincs is én, ezt kell megragadni majd a végén. Tehát, hogyha minden a teremtőtől jön, tátott szájjal csak várjuk, ami történik, akkor hol születik meg a belső énnek az érzése? Tehát, hogy nekem éreznem kell, hogy nincs semmim, hogy nekem erőfeszítést kell tennem, és hogy ez az elérésem az erőfeszítésemmel lesz arányos. És akkor azt tudom mondani, hogy na ez én vagyok, ezt a teremtő tette, ez meg én vagyok. Azaz, hogy nyilvánvalóan itt feltételezni meg a kitöltés, és ez azt is jelenti, hogy nekünk alkalmassá kell válnunk annak a hiánynak a megszerzésére, amely formaegyezést ad nekünk az erőlépésben, és innentől kezdve el kell végeznünk a munkát, és hasonlóvá kell válnunk a teremtőhöz. És úgy kell éreznünk magunkat, mintha az ő tulajdonságait birtokolnánk. Oké, mondjuk. Tehát akkor tételezzük föl, hogy a teljesség állapot el van előlünk rejtve, és ugyan elő van készítve a magasztosságérzésnek a megszerzése, de egy olyan helyzet van, amikor erőfeszítés nélkül is oda tapadnánk hozzá, ez azt jelenti, hogy nem ez a cél, ugye? Mert nem így teremtette meg a világot. Rav. Érezned kell az összetapadás a teremtővel. Na de! A teremtett lény kizárólag egyetlen dolgot tud érezni, azt, aminek az ellentéte is megvan az adott helyzetben. Tehát az embernek vele kell foglaltani magát két külön formában, és ezt kell egyét tenni, ezt összeolvasztani. El kell éreznie a kapcsolatot és a leválasztottság érzését is. Ennek a kettőnek ellent kell mondani egymásnak, és ilyen módon a teremtett lény létezése így emelkedik fel. Oké, na de hogy lehet a sötétségből a fényt is egyszerűen tapasztalni? Azért, mert hogyha nem így tapasztalod meg, nincs teremtett lény, még egyszer magyarabb. Tehát nekünk erőfeszítést kell tennünk a hiányunknak megfelelően a munkában, mert csak ezen a módon tudjuk önmagunkat olyan helyzetbe hozni, hogy függetlenek érezzük magunkat. A függetlenségnek a lényege az nem a hiány és nem is a kitöltés, hanem a függetlenség. A teremtő elérés, akkor kezdődik a független vagy tőle, amíg oda vagy tapadva, és úgy vezérelt, hogy tök öntudatlan, hogy mit ér az egész. Oké. Okay. Akkor mit tudunk mi ebből a mi munkánkra rávetíteni? Hát a mi munkánk az nagyon egyszerű, mondjam. Nektek arra van szükségetek, hogy egy spirituális cselekedetet úgy hajtsatok végre, hogy amennyire csak képes sokatok erre fókuszáltok, és abban a pillanatban, amikor rájöttök, hogy nem tudjátok megtenni, hogy tényleg nem tudjátok megtenni, akkor sírjatok fel a teremtőt, hogy segítsen. Segíts, Uram, hogy elbírjam a hátizsákomat, és vigyem a nehézségeimet. Beszéljünk az arvútról. Tehát én arvútot adok mindenben. Én a legmagasabb szintre emelem, így cselekszem. És a teremtő segítségével meg tudom ezt tenni, és ezen a módon elérek mindent, ami spirituális. Hát próbáljátok ki, csak ezen a módon működik. Tehát én nem értem ezt a magyarázatot. Tehát itt mit jelent az, hogy az ellenmondásokat kell megragadni? Tehát az erőfeszítésnek a lényege, hogy én éreznem kell, hogy nincs más rajta kívül, de hogy lehetséges ez? Milyen fajta magyarázat lehetséges, hogy én ecész független vagyok, másrészt pedig érzem, hogy mindent ő tesz. Tehát ön nincs esetleg kívül mindent ő tesz, másrészt meg légy tőle független. Én nem értem, miért van nehéz, mondja rá. Na, de akkor hol vagyok én? Ki ennek a dolognak a birtokosa? De ez mit jelent? A munkának a lényege, hogy eljutsak oda, hogy nincs is én, csak a teremtő van. De nekem kell felfedeznem, hogy mit jelent az, hogy nincs más rajta kívül. Ez az én elérésem. Nélkülem ő nem létezik bennem. Na akkor van az, hogy mindent ő csinál, vagy nincs? Mielőtt én elérném, nincsen. Nekem el kell érnem a teremtőt, hogy ő létezzem. Terenc. El tudná magyarázni ezt a szegény meg gazdag ember történetet, amit itt leírt Bála Szulám? Mit jelent a válasz, amit a szegény válaszolt? Mit jelent az, hogy senki nincs, aki ki tudna elégíteni a vágyaidat, mondta a gazdag. Odaadhatsz bármit a barátodnak, mondja, ez a válasznak a lényege. De ettől még nem az övé lesz. Tehát mivel nem ősz, nem tett érte semmit, ezért adok neki mindig még egy milliót, meg még egy milliót, és nem jutunk semmire egymással. Tehát neki kell egy hiány, nyilvánvalóan. És ő az én állapotomat akarja elérni. Tehát nem a képességet kell megadom, hogy el tudja érni ezt. Mert ha nem adom meg neki, akkor neki fokozatosan meg kell tanulni, hogy kell olyan cselekedetet végrehajtani, hogy olyan legyen, mint te, hogy ő tudja megszerezni azt, amit te odaadtál neki csak úgy. Tehát, hogy te odaad neki, amit van, ezzel nem teszed őt Ádámmá, hanem a besiárt eteted. Na, de meg tudom őt tanítani, hogy maga hogy tudja megcsinálni a milliót. Persze. Hát ezt tanuljuk, ez a teremtő munkájának a tanulása. Itt vagyunk, pont ezt csináljuk. A teremtő tanít bennünket milliómossá válni. Oké, na, de azt mondja, hogy lehetetlen. Hát ezért az elérés a lényege a munkánk. Az az, hogy a teremtő megmutatja, mit kell tennünk, és segít nekünk elérni, de nekünk kell megtenni. Tehát, ha te nem teszel érte valamit, neked kell egy vágy, természetesen az is a teremtőtől jön, és a meghívás, az a meghívás, hogy gyere ide és végezd ezt a munkát, nyilván ez a szinten meg ér el, formális, utána pedig formális is kell érni a házigazdával a teremtővel, gondold végig. Tehát, oké, na de azért akar elérni a gazdag emberek a státuszát, mert szégyenkezik. Hát persze, így szégyenkezik, mert csak úgy kap. Tehát ez azt jelenti, hogyha ő egy teljesen nyílt módon kap a teremtőtől, hát mindent a teremtő ad, ugye, ezt tudjuk. A munkahelyet, a munkát, a kitöltés, mindent. Hogyha ez a teremtett lény erőfeszítése nélkül történik meg, akkor megjelenik a szégyen, nem? Vagy éppen az ellenkező történik meg, hogy az erőfeszítés által a szégyen az megszerzésére válik. Oké. Na de miért nem érzek most szégyent? Hát azért, mert nem érzed az Istent. Hát majd akkor fogod szégyenni magad, ha érezni fogod a teremtőt. Oké, na de akkor nem érzem, hogy adakozó, mert egyelőre te neked a közösségekhez kell tapadnod, nem a teremtő, és a közösségen keresztül majd elkezdesz kifejleszteni egy érzés magadban, amely a másikra irányult, tehát hogy érezd a másik embert, és itt ott felfedezed a természetedet, tehát kapcsolatban benne, amíg ez nem történik meg, addig még egyszer nem lehet független, mert nem tudod, hogy mekkora gonoszság van benned. Tehát nekünk azt kell látni, hogy mi egymás között azért dolgozunk, hogy a gonosz felfedezzük a természetünkben. Egyelőre itt tartunk. Ja. Mi tanuljuk, hogy a teremtő és a teremtmény közötti kapcsolat a formálisan keresztül érhető el, amikor adakoznak egymás irányába. Igen. Na, de mit adnak ezek egymásnak, szeretetet? Oké, tehát ha én szeretek valakit, az azt jelenti, akkor egyszerűs kapcsolatok vele. Ha igazi szeretet kapcsolatok köztek, akkor persze. Ő te kitöltöd az ő vágyat, ő a tiedet. Tehát amilyen mértékben formálisan vagytok, összetapadásban is vagytok. Oké, tehát hogyha mi? Tehát azt szeretném tudni, mi a bőség megszerzés és a kapcsolat közötti különbség. Tehát mondjuk én megkapom a bőséget. Tehát mi a különbség? Lehet, hogy másnak a szándéken keresztül kapom meg. Tehát mit jelent a formegyezés? Mit jelent ez, hogy két ember egyé válik? Mi a szándékban az a nüansz, ami ezt lehetővé teszi? Hát itt nagyon sok mindent kéne mondani. Folytassuk. Kilences pont. És valahol meg kell vizsgálnunk annak a természetes törvények a lényegét és forrását, hogy ki volt az, aki létrehozta a szégyennek és a türelmetlenségnek azt a hibáját, amit mi érzünk, amikor adományokat kapunk egymástól. Ez érthető egy törvényből, amely jól ismert a tudósok számára, hogy mindegyik ág ugyancsak arra vágyik, keresik, epekedik és hasznot hajt a gyökeres ökszes cselekedetéből, ugyanakkor mindazok a cselekedetek, melyek nincsenek jelen a gyökérben, azon gyökirága ugyancsak eltávolítja magát azoktól, nem képes azokat elviselni, és károsodik általuk. És ez a törvény létezik minden egyes gyökér és annak ága között, és a törvény nem szeghető meg. Most itt megnyílik számunkra egy ajtó, hogy megértessük világunk összes élvezetének és fájdalmának az eredetét. Mivel a teremtő, az ő teremtőjének a gyökere, mi mindazt, amit a teremtőben magában létezik, és amit tőle közvetlen teret ki hozzánk, kellemesnek és csodálatosnak érezzük, mivel a természetünk közel van a gyökeréhez. És bármi, amely nincs jelen a teremtőben, azaz nem a teremtőtől közvetlenül terjed ki hozzánk, hanem ellentétes a teremtéssel magával, az a természetünkkel ellentétes lesz, és nehéz lesz elviselnünk. Ezáltal mi szeretjük a nyugalmat és gyűlöljük a sok mozgást, és nem teszünk képesek egyetlen mozdulatot, és nem teszünk egyetlen mozdulatot sem, hogyha az nem a nyugalom elérésére törekszik. Mindez azért van, mert a gyökerünk az mozdulatlan, nyugalomban van, és semmilyen mozgásváltozás nem létezik a teremtőben egyáltalán. Ennél fogva ellentétes a mi természetünkkel, és gyűlöletes is a számunkra. Ugyanezen okból kifolyólag szeretjük a bölcsességet, az erőt és a gazdagságot, stb. Mivel mindezek léteznek a teremtőben, aki a mi eredetünk, és ezáltal gyűlöljük azok ellentétét, mint bolondságot, gyengeséget és szegénységet, mivel azok nem léteznek a gyökereinkben egyáltalán. És ez minket gyűlölet és undor érzésére késztet, a hatalmas fájdalmat okozva nekünk. Kérdések, Munyarov? Mit jelent az, hogy szeretne a többieket? Tehát a gyökér alapját. Tehát nekünk ugyanakkor meg egy csomó dologgal meg kell vívnunk, ami a vágyak természetes fejlődésre előjön, hatalom, stb. Hát persze, keményen kell dolgozni ezen, mondja Rav. Annak érdekében, hogy elérésre vigyen benneteket. De miután elértétek, a spirituális minőségben nincsenek már nehézségek. mert a belső munka során tulajdonképpen a kapnakárásunk ellenében kell dolgozni, tehát mindig arra kell törekednünk, hogy a spiritus munka során, amikor megszerezzük az adakozási vágyat, akkor nem lesz bennünk ellenállás az adakozás ellenében, de hogyha csak egy pillanatra is meghagyjátok a kapnakarásotokat az adakozás szándékával, ez csak akkor lehetséges. Tehát mondjuk van valaki, aki valóban minden megtenne azért, hogy ti boldognak lássátok. Tehát megtennétek minden, hogy boldognak lássátok. Elkezdtek dolgozni, és maga az erőfeszítés lesz, tehát örömötök, hogy boldogok elkezdtek tenni. Tehát ez azt is jelenti, hogy a szeretet miatt nyomás alá helyezitek magatokat, azért, hogy a másik embernek adjatok, és ilyen módon neki akartok elni valamit. Ezért a spiritualitásban mondja Rav, miután mi elérjük az adakozásnak a minőségét, akkor leszünk igazán szabadok. Tehát különben értelmetlen az egész. Tehát ez az, ahogy írva van, hogy az erőfeszítés helye, ami rögtön megjelenik a szitrákra is. Van még kérdés? A magyarázatok megfelelően. De miért gyűlölik annyira a kabalát ennek a függvényében? Azért, mert hát hogy ne? Mert ha te kitöltést akarsz, és a kabala azt mondja neked, hogy az ego csalódásáig nem vagy képes kitölteni magad, hát persze, hogy utál, gyűlöl. És ilyen módon állandóan elfáradsz, szinte belealsz ebbe a kitöltetlenségi hiánya, és mindenféle erő fölemelkedik benned, ami működik, ahogy működik. Tehát mi igazából nem kapunk semmit, amit mi teszünk, az, hogy mindenféle formában a kapnakaráson belül akarunk örömet szerezni, de ez erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy ez bennünket valóban állandó emelkedés, ugyanis oda, hogy megértsük, hogy az erőfeszítés az az egyetlen dolog, ami előnyt hoz nekünk. De az egész világban ezt kell látni, tehát nagyon sok ember van, aki csalódott a fiatal generációk szinte teljesen, tehát 150 évvel ezelőtt egész másképp működött minden. Most felfigyeltek, semmi egyszerűségük. Adjatok keveset, én nem is akarok többet. Igen ám, csak hogy az a probléma, hogy a kapnakarásra elkezdett csalódottságba zuhanni, és megpróbálja magát átmenteni ugye a világ depresszióján. Tehát addig, amíg nem érjük el a csalódottság érzését teljes egészében, addig mit tudunk tenni? Tehát az életnek az értelme, az honnan származik? Az, hogy én szeretném tudni, hogy valaminek a lényegét, hogy fogunk örömet szerezni valamiből, ez a kérdés pedig az élet értelme függ össze. Oké, na de a magyarázatnak megfelelően mondja Rán, tehát nekünk lehet, hogy gyűlölni kéne valamit. Tehát a mi gyökerének megfelelően értenünk, hogy mi történik, és nyilvánvalóan a gyökerünkben nincsen megszerzés, ha én jól értem, így van. De neked el kell érni ezt a gyökeredet, persze. Hát a formájzás, ez téged támogat, hogy a gyökered is sugja neked az adakozás szükségességét. De a formájzések az elérésére akkor is erőfeszítést kell tenned magadtól, nem fogod elérni, rendben? Oké? Okay. Dolgoljuk végig ezeket a dolgokat, mondja Rav. Néha ezek ellentétesnek tűnnek, nagyon egyedinek tűnnek, de valójában annyira nem bonyolult ez. Nyilvánvalóan vannak itt állapotok, amiket érdemes részleteiben megvizsgálni, az általános közösségből való kiemelkedéshez. Na gyorsan. A dvekut szó, az összetapadás, ugye Iláj? Össze is jó, és az öröm bele van ebben foglalkozva, ez teljesen világos. De milyen fajta öröm van, ez mégiscsak ennek a mélyen. Hát az a tény, hogy neked az óarvút például örömet okoz, az egyértelmű, nem? Hát mi a kérdésed? De azt, amit majd ott éreztek, azt nem tudom neked most elmondani, ezt el kell élni. Na, de miért nem így beszélünk? Jaj, ez egy másik kérdés, hogy hogy fordulunk az általános tömegekhez, mit magyarázunk ebből. Én most nem akarnék belemenni, hogy miért így írta Bála Szulám, ezt kérdezzétek meg tőle. Ő elmagyarázza nekünk, hogy mi az, ami az órunk előtt van. Elmagyarázza. A teremtés elejétől a teremtés végéig. Ez nyitott a mi számunkra. Milyen fajta kérdés az, hogy miért így írta le Bála Szulám? Hát vele vitatkozol, kérdezd meg őt. Tehát nyilvánvalóan ő elmondja a folyamatot, a dvekut, az az útnak a vége. És neked ezt tudnod kell, erre kell készülnöd, de ezt tudod kell, hogy a dvekutot hogy lehet elérni, az, hogy mi a dvekut, azt meg akkor fogod megtapasztalni, eléred.
מאיפה נולדת ההרגשה של הבושה? שאני יודע שהבורא הוא רק תכונת אהבה.
מי אני יודע איזה סיגן ארזש? תאט, אתה תלם תטיסת סרטת את שוגרוס? Akkor mit jelent az az érzés, hogy a szégyen jön, mert ingyen kaptam amit? Soha nem szégyelte magad? Dehogy nem, mondja srát. Na de milyenek a gyökere? A gyökere? Igen, milyenek a minőségnek a gyökere? Az, hogy te kaptál valamit, és szégyenkezni fogsz, mert nem azért kaptad, mert olyan nagy teljesülményt raktál az asztalra. Tehát nyilván a környezet adja neked. De hogyha például senkit nem érdekel ez, hogy te ingyen kaptál valamit, a szégyen az támogatás, a környezetnek a véleményeként jelenik meg. Oké, fiúk, be kell fejeznünk, mondja Rav. Napi feladat Odesszából.
Прежде чем озвучить задание дня, мы хотели в двух словах рассказать еще о нашем зеркальном конгрессе огромном, который планируется на Украине.
Lesz egy tükörkongresszus, és Ukrajnában is mondanak egy pár szót. 140 ember jelentkezett már rá. 200-at el akarunk érni. Arról egy nagyon kényelmes helyünk. Az ukrán, valahol az ukrán tengerpart üdülőhelyen, Moldovából, Oroszországból, Svájcból, Izraelből, még Moszkvából is jönnek, valaki boldogok leszünk, ha eljönnek. Tehát egy fantasztikus érzés lesz, ahogy megteremtjük a melegséget. Tehát amikor a Gága tátolja a malhutot, ezt akarjuk érezni. Tehát Kijevnek megvan a technológia, hogy olyan kell előkészíteni a kaját, és ezt mi fogjuk előkészíteni a ti számotokra. Tehát ma velünk volt a petatikpaiaknak a tízese, Jeruzsálem, Olaszország, Chicago, Odessa. És a napi feladat a következő. Minden tízes kör megvizsgálja, hogy milyen szükségben kell neki Arvudban lenni, hogy helyes módon készítsen a kongresszusra. Készítsetek egy gyakorlati tervet, hogy hogyan fogjuk elérni az Arvudot. Tehát Zohar lecke lesz élőben ma, Rav Lajmannal 6-tól 7-ig, 6-ig, és szép napot mindenkinek, bevezető lecke sorozat a Kabbala bölcsességéről Izraelben, a Kabbala Akadémia mindenkit hív, bevezető lecke sorozatra, tehát itt mondják, hogy Izrael minden városában egyszerre indítják, 30 sékel a díj, tehát ők fizetnek a kezdő leckér, és itt is itt lehet jelentkezni. Együtt az akadémián, tehát mielőtt belépnénk a Kabbala Akadémiának a legmagasabb szintű sorozatába, megosztatja, amit leírt a sivatován, most pedig énekeljük egy dalt együtt. Oh, no.
זה מה שאנחנו נבחר.